közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a kánai ásatás állatcsont leleteiről szóló riportot. A beszélgetőtársam továbbra is Terei György régész, a kánai ásatás vezetője, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztálya vezetője és Darúci Szabó Márta archeozoológus. Mekkora csontanyagot találtok egyébként Kánán összességében?
Több tízezer csontról beszélhetünk, de sajnos a csontanyag is olyan, mint az egyéb leletanyag típusok, tehát hogy vannak olyan méretű töredékek, amikről már sok mindent nem lehet megmondani. Tehát azt meg tudjuk mondani, hogy szarvasmarha vagy lóméretű emlősöknek a hosszú vagy lapos csontjai. Így a legtöbb információt a fajra meghatározható töredékek adják, ez mintegy 20 000 darabot jelent, ami egy meglehetősen nagy mennyiségnek számít. Nem csak akkor számított, hanem még mind a mai napig is egy nagy mennyiségnek számít, ami azért jó, mert rengeteg információt hordoz, hiszen ezek azok az állatoknak a maradványai, amiket már fajszinten is meg tudtunk határozni, tehát ezekben benne vannak a főként házi állatok, de a vadállatoknak is a maradványai, így nem csak arról tudunk információt kapni, hogy milyen állatokat tartottak, fogyasztottak, esetleg éltek körülöttük, hanem olykor még a vadfaunába is bepillantást nyerhetünk.
Mennyire különbözött egyébként Kána, illetve a környezete a mai környezetünktől állattani szempontból, tehát akár a fogyasztás szempontjából, akár a körülöttük lévő állatok szempontjából?
A fogyasztás szempontjából azért nem mondanám, hogy annyira különböző volt, bár pont van egy érdekes lelet. Kánáról előkerültek sajmászmadarnak a maradványai, és ezek közül az egyik egy szirtisas, azon bárdolás nem látható. Alapvetően egy szirtisas mind a mai napig sajmászmadárként használható, tehát én ebbe a szerepkörbe tudnám először feltételezni, de a bárdolás nyom felveti annak a lehetőségét, hogy esetleg fogyasztásával is számolhatunk, hiszen ismert az újkorból is olyan szakácskönyv, pontom is annak a szakácskönyve, amiben felsorol sasból készült recepteket, ami természetesen nem a hétköznapi embereknek az étke lehetett. Tehát jó kérdés, hogy ez esetben számolhatunk-e azzal, hogy ez a madár esetleg levesbe végezte, vagy valahogyan megették, vagy egész egyszerűen csak valami a csontjaiból próbáltak volna, miután sobászkodott madárként használták valamit készíteni, és ezért elkezdték megmunkálni. Ezt nem minden esetben különíthetjük el, de alapvetően akkor is ugyanazokat a háziállatokat ették az emberek, mint ma. Tehát a legtöbb a szarvasmarha maradvány, ami azt mutatja, hogy leginkább a marhahús volt a legfőbb hús, amit fogyasztottak, de a sertések, kiskérőcök, ezek ugyanúgy azok, mint ma, illetve ezeket kiegészítették azért a vadállatokkal is, tehát a szarvashús, vaddisznóhús szintén megjelent az étkezésükben.
De nyilvánvalóan a sas az egy nem mindennapi étel, de hát ugye Kána sem volt egy mindennapi falu, tehát azért nem mondhatjuk, ilyen lett volna a tipikus Árpád-kori falu a gazdagságát tekintve.
Igen, ez így van. Nagyon úgy látszik, hogy a közeli apátsághoz kapcsolódhatott az apátság falva lehetett, és nagyon sok momentum van, ami azt bizonyítja, hogy ez egy magasabb szinten levő falu lehetett, egy gazdagabb falu lehetett. Maga a leletanyag, tehát például az üvegpohár töredékek, amik ebből a 12-13. Századi falusi környezetben nem jellemzőek, de a díszes ruhacsatok vagy a kváder templom megléte is ezt bizonyítják. Ami nagyon izgalmas volt itt, hogy, és ez megint a közös archeozológiai és régészeti kutatásnak az eredménye, hogy fel tudtuk dolgozni azt a 21 szájával lefelé fordított edényt, ami ugye egy ismert árpádkori szokás volt, a rontó szellemek ellen általában a háznak a padlója alá ásták be, van, amikor vastárgy került elő, van, amikor tojás, de mindegyikben állatmaradványok voltak, és itt az volt a nagyon szerencsés, hogy nem csak ugye, hogy nagyszámú volt ez az eset, hanem itt is a régészeti feldolgozás mellett archeozológiai feldolgozást is tettünk, ami nagyon fontos, hiszen van egy ilyen aspektusa is ennek a történetnek.
Ehhez a házi mágiához ugyanolyan állatokat használtak, mint amiket fogyasztottak? Gyanítom, hogy mondjuk marhát nem nagyon tudtak betenni egy ilyen korsóba.
Igen, pontosan rátapintott a lényegre. Nagyon fontos volt az állatnak a mérete, hiszen ezek a korsoknak meg volt adva, hogy mekkora állat fér bele, és ezért érdekes módon például egy kutya alapból egy kifejlett kutya nem férne bele, újszülött kutyáknak a maradványait helyezték bele, illetve egy esetben egy macskát, a nagy többségében pedig a korszakból egyéb helyről is ismerte tyúkoknak a maradványait rejtették ezek a fazekak, de ami különösen izgalmas és egyedivé teszi Kánát, az az, hogy itt csukák maradványa is előkerültek, sőt volt úgy, hogy nem is csak egy halat tettek az edénybe, hanem mondjuk a csuka mellől került elő a macskának a maradványai. És erre egyelőre hazai középkori régészeti leletanyagból nem ismerünk párhuzamot.
Halat egyébként fogyasztottak általában is? Vagy csak így házi mágiához használták?
Ezt az előbb elfejtettem mondani, hogy igen, természetesen a halakat is fogyasztottak. A halak maradványai közül leggyakoribbak a pontyok, illetve a pontyféléknek a maradványai, a csukák és a harcsák. Ezek mind előkerültek Kánáról is.
Nem csak beszélgetünk itt az archeozoológiáról, illetve Kánáról, hanem azt tervezik, hogy megjelenik majd erről egy könyv is.
Igen, hát a Budapesti Történeti Múzeum nagyon szeretné azt, hogyha a Budapesthez kapcsolódó régészeti, archeozológiai kutatások minél inkább a nagy közönség számára megjelenhessenek, úgyhogy az a terv, hogy a középkori főosztály a következő évben ezt a könyvet valamelyik vármúzeumi könyvsorozatban megjelentesse.
Ez a archeozológia nagyon sokáig egy kicsit lesajnált segédtudománya volt a régészetnek. A technikai lehetőségeknek a bővülése és változása mennyire nyitott új kapukat az archeozológia, illetve a csontokvizsgálata szempontjából?
Hát olyan szempontból mindenféleképpen új kapukat nyitott, hogy megnövekedett nem csak a nagy felületű ásatások révén, a leletanyag bősége is ugrásszerűen megnőtt, és az ásatásokra előkerült leletanyagoknak jelentős részét teszik ki az állatcsontok, amelyeknek a vizsgálatával egy teljesen olyan rálátás is nyílik az akkori emberek életére, amire esetleg addig nem gondoltunk volna. Így például Kána falu állatmaradványának a vizsgálata révén, a már előbb sascsont révén említett solymász madarak, tehát az, hogy egyáltalán itt a faluban solymáztak, ez nem derült volna ki, hogyha nem tudja az ember ezeket a madárcsontokat azonosítani. Tehát az is jó az állatcsontok vizsgálatában, és azért is fontosak, mert olykor az is megtörténhet, hogy valaki egy adott csontanyagot úgy vizsgált, tehát vagy nem vizsgált meg, hogy nem volt hozzá kellő tudása, vagy nem értettek hozzá, ez főleg mondjuk még a archeozológiai fejlődés előtti anyagokra igaz, és így ugyanazokat az anyagokat átvizsgálva is derülhetnek ki olyan dolgok, amelyek egészen más megvilágításba helyezik azokat a leleteket, mint ahogy azt annó gondolták volna. Szerencsére Kánával, meg a mostani ásatásokkal már azért a feltárók is tisztában vannak azzal, hogy az archeozológiai vizsgálatok legalább ugyanolyan fontos részei a régészeti vizsgálatoknak, hiszen hozzáadnak a képhez, és ezáltal válik teljessé az egész, és sokkal jobban tudjuk ezáltal rekonstruálni az egykor ott élt embereknek a élővilággal, illetve az egymással való viszonyát.
Én azt gondolom, hogy nagyon látszik az, hogy az archeozológia mennyi plusz tud hozzáadni a régészeti kutatásokhoz, és az is látszik, hogy az ilyen típusú kutatások nélkül mennyivel szegényebb lenne a tudásunk a múltról, hiszen az állatcsontok vizsgálata nélkül számtalan olyan kérdés nem merülhet fel, vagy számtalan olyan tudás nem merülhet fel, amit itt az elmúlt percekben hallottunk. Ami kint a terepen az ásatásnál nagyon fontos, hogy el kell rakni az állatcsontokat, és nem csak a nagyméretű állatcsontokat kell elrakni, nem a kisméretű állatcsontokat. Itt beszéltünk az előbb a halfogyasztásról, tehát ha valaki lapátszámra dobálja ki az állatcsontokat, és ezek a kis pikkelyek és egyéb halcsontok nem maradnak bent, akkor az is egy teljesen fals képet ad a területről. Tehát nagyon-nagyon fontosak, és nagyon-nagyon fontos minden egyes csont, mert mi régészek, vagy az ásatást lefolytató munkások nem tudják, hogy ez a mondjuk két körömnyi állatcsont az most egy olyan különleges dolog, ami megváltoztathat bizonyos dolgokat, vagy egy egyszerű csirke, vagy bármilyen más állatnak a csontja.
A középkori Kána falu állatcsont leleteiről Terei György régésszel, a kánai ásatás vezetőjével, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztálya vezetőjével és Daróczi Szabó Márta archeozológussal beszélgettem. Hamarosan az avarokkal és egy avarszabjával folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.